Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban, és a mediáció fontosságáról beszélgettünk a műsorunk első felében Gurin Eszterrel és Varga Szilvia mediátorokkal. Mondjuk már azt szerintem egy picit beszéljünk arról, hogy milyen területeken látjátok nagyon-nagyon hasznosnak a mediációt, mert nagyon sok területen lehet igénybe venni. Én nem is tudom, hogy van-e, lehet-e olyan kimutatás, hogy hol veszik igénybe a leggyakrabban, és hol sikeres a leggyakrabban a mediáció.
Konkrét évszámot meg statisztikát nem fogok tudni mondani. Alapjáraton azt szoktam mondani, hogy a mediáció mindenhol működik, ahol konfliktus van, és a felek képesek partnerként leülni egymással egy asztalhoz. Pár évvel ezelőtt, tehát ez a covidos időszak idején volt egy kutatás arról, hogy milyen területeken ismert és elterjedt a mediáció, és milyen százalékokban sikeres.
Gazdasági jó, ügyekben.
Igen. Gazdasági ügyekben a legelterjedtebb, tehát hogy ugyanaz egy zárt közösség, az üzleti élet, viszont ugye a titoktartás miatt azt gondolom, hogy amúgy megérthető, hogy miért ott. Ezután pedig a második az a válás, hiszen ugye közös megegyezéssel a válás az rendezhető mediációs úton is, amit utána a megállapodást benyújtják a bíróságra. A statisztikák amúgy azt mutatják, és ezt nem csak Magyarországon, hanem külföldi statisztikák is, hogy a mediációs megállapodások, tehát ha a folyamat végén a felek képesek arra, hogy egy valamiben megegyezzenek, és ez írásba kerül, akkor 85-90%-os a betartása a megállapodásnak, szemben a bírósági, nem akarok rosszat mondani, de ilyen 40-42% körüli a bírósági szám, hogy mennyire tartják be a bíró által meghozott ítéletet. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy nagyon jelentős, és ami még így a sikerességhez kapcsolódik, hogy viszont az indult eljárások, tehát hogyha elindul egy mediációs folyamat, az mennyire végződik a sikerrel, ott az ilyen, ha a sikert a megállapodásnak tekintjük, mert erről lehet beszélgetni, a megállapodások tekintetében 50% körül van az, hogy megállapodással zárul egy mediációs folyamat.
És erről egyébként folyamatosan olyan értelemben van statisztika, hogy ugye minden évben kell adatot szolgáltatni az Igazságügyminisztérium felé. Tehát, hogy ők ott látják, hogy adott esetben mennyi gazdasági, mennyi családi és egyéb ügyekben van mediációs eljárás, és azok mennyire végződnek sikerrel. És itt lehet, hogy egy ilyen nagyon picikét kiemelném azt, hogy ugye az Igazságügyminisztériumnál regisztráltak vagyunk mi, mint mediátorok, és ez adott esetben ad egy minőségbiztosítást is. Tehát, hogyha valaki mediátorhoz szeretne fordulni, akkor meg lehet keresni, hogy kik azok, akik ott regisztrált mediátorok, és például az ő tevékenységüket ilyen statisztikai úton is nyomon lehet követni. És még talán az ügyek, amit ugye kérdeztél, hogy milyen ügyekben, és tényleg bármilyen ügyben, tehát hogy nekem is volt már, ugye az iskolákról már beszéltünk, de onnan szerintem egyértelmű, hogy ugye ott is dolgozunk ezzel, és lehet iskolában mediálni. Még amit kiemelnék, hogy nekem például volt olyan ügyem, ahol a kamaszlány és az édesanyja között volt mediáció, vagy ugyanígy fiatal felnőtt lány, nő és az édesanyja között volt mediáció, nagyszülők és a gyerekek, tehát a felnőtt gyerekek között volt mediáció. Tehát nagyon szerteágazó és sokrétű, mert hogy konfliktus kezelésre való, tehát ahol együttműködnek, ahol elkötelezettek, ahol szeretnének megegyezni, de egyedül nem sikerült, de van rá törekvés, ott használható.
Megállnék itt egy pillanatra, hogy azt mondod, hogy egyedül nem sikerült. Ugye a mediáció az egy ilyen jól felépített kérdezés technika, amivel hát gyakorlatilag eljutnak az egyet nem értő felek valamiféle közös álláspontra. Nekem sokszor az a tapasztalatom nem elég a kérdés, mert ha tudnák a kérdésre a válasz, az ügyfelek nem ülnének előttem. Márpedig nehéz határterületeket ugye szabni kellene, tehát tudjuk, könyv szerint nagyon fontos lenne, hogy csak kérdéssel kérdezünk, de csak kérdéssel kérdezni, nem biztos, hogy megállapodással tudnának felállni. Ti ezt hogy tapasztaljátok?
Azt így nagyon gyorsan hozzátenném szerintem, mert ez így meghívta bennem ezt a gondolatot, ahogy a kérdéseket mondtad, hogy azért a semlegességünk az mindenképpen már egy hozzáadott érték. Tehát, hogy sokszor pont azért nem tudnak megállapodni a felek, mert ők érintettek, ők mélyen benne vannak ezekben a helyzetekben, tehát, hogy érzelmileg bevonódnak. Tehát az, hogy mi tudunk tartani egy biztonságos teret, egy pszichológiai biztonságot, azt, hogy előttünk meg lehet nyílni, és hogy ott mi nem vagyunk érzelmileg bevonódva, mert semlegesen mind a kettejüket képviseljük, vagy többeket, ugye, hogyha többen érintettek, vagy nem is képviseljük, hanem egyszerűen jelen vagyunk és támogatunk. Ez már azt gondolom, hogy nagyon sokat tud segíteni. És akkor az, hogy mire érdemes odafigyelni, hát azt gondolom, hogy ha már ezt tudjuk tartani, meg a kérdezés technikát, jól vezetni a beszélgetést, meg a kereteket biztosítani, tehát hogy ezért itt nagyon sok mindenben van a mediátornak lehetősége, hogy vezesse és támogassa ezeket a beszélgetéseket. Mert a kompetencia határokra átadom egy picit Eszternek is.
Még csak a kis kiegészítés a kompetencia határok előtt, hogy a semlegességen meg a kérdezés technikán túl, ami szerintem segíti a feleket, hogy hiszen a mediációnak vannak szabályai, amiben megállapodunk a folyamat elején, és van 3 órájuk a ülésenként meghallgatni egymást, tehát nagyon gyakori ügyfél visszajelzés, hogy de hiszen évek óta nem beszéltünk ennyit egymással, és már ez is átlendíthet, és a kérdezéseken túl, amúgy én, amivel nagyon szeretek dolgozni, azok az összefoglalások, meg azok a fajta semleges átfordítások, amikor az ő 1000-szer elismételt mondataikat úgymond lefordítom, hogy mit jelent. És akkor ja, erről van szó, és akkor már azzal tovább tudunk menni. De hogy kompetencia területek szerintem az egy nagyon gyakori kérdés oktatásban is, tehát amikor a mediátorok képződnek, meg ki jön a saját végzettségével, jogászi oldalról, bölcsész oldalról, pedagógusként, tanácsadóként, és hát ugye a mediátor az ezekből egyik sem.
Kicsit mindegyik, de
egyik sem. Igen, tehát hogy az nagyon fontos, hogy ilyen ismeretekre szükségünk van, azt gondolom, szakemberként, és teljesen egyetértek azzal, hogy mi mediátorként a mediáció szakértői vagyunk, na de ahhoz, hogy a mediáció szakértői legyünk, ahhoz kell egy csomó plusz ismeret, tehát ha viszek válási ügyeket, kell, hogy legyenek jogi ismereteim, mindenképpen emberekkel dolgozó, azt gondolom, hogy a pszichológiai ismeretek elképzelhetetlenek, hogy ne lennének, de például, mivel én is dolgozom párokkal, tehát akik együtt szeretnének maradni, és ez egy szintén egy olyan terület, ahol jól működik a mediáció, nagyon fontos, hogy mi a párterápia, és mi egy párkapcsolati mediációnak a lehetősége, a kifutása, tehát meddig tudunk belelépni abba, hogy a pár mit szeretne elérni, és hogy ezeket bizony érdemes így elkülöníteni. Nem lehetünk mi a bírók, akik eldöntik, hogy már pedig akkor egyik ügyfélnek van igaza, a másiknak nincs, és ezeket nagyon fontos elmondani is. Nem adunk tanácsot, tájékoztatást adhatunk, amit egyformán hallanak a felek, mert az információ, hogy ők képesek legyenek tovább gondolni akár a helyzetüket. Van, amikor annyi hiányzik, hogy nincs meg egy információjuk.
Igen, és ez nem minősül tanácsadásnak. Igen. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy valóban, hogyha ugye a mediátor képzi magát, tovább képzi magát, ismeretei vannak sok hasonló területről, vagy társterületről, akkor tudjuk ezt jól kezelni, és akkor nem ijedünk meg attól, hogy hol van az, hogy én tájékoztathatok, akár tapasztalatokat, vagy szakterületről hozott információkat meg lehet osztani, tényleg semlegesen, és lehet, hogy pont ez nekem is nagyon sok ilyen élményem volt, hogy ja, hát erre nem is gondoltunk, ilyen van, erre van lehetőség, ilyet lehet csinálni, és onnantól kezdve már így feloldottuk azt, és nem arra vonatkozóan adtam tanácsot, hogy most ennyit kéne itt aludni a gyereknek, meg amennyit kéne ott aludni a gyereknek, de egyetem beszélünk arról, hogy van olyan, hogy váltott gondoskodás. És akkor, aha, tényleg, és akkor az mit jelent? És onnantól kezdve elindul ebbe az irányba, ő közöttük egy közös gondolkodás, amit tudok segíteni.
Hogyan talált meg benneteket ez a történet?
Én a múltkor pont gondolkodtam rajta, és olyan körülbelül 20 évvel ezelőtt, tehát még a gyerekeim nagyon picik voltak, amikor én először olvastam a mediációról.
Hol?
Az valami, szerintem valami neten, vagy valami cikk lehetett, ami így felkeltette az érdeklődésemet. És tudom, hogy akkor én utána mentem annak, mivel tanulni mindig szeretek, meg majdnem mindig tanulok valamit, hogy ez engem érdekel, és hogyan lehetnék én mediátor. Hát akkor nem lettem, sokkal később lettem. Ugyanis nekem akkor az csapódott le, hogy hát a mediátor az az lehet, aki bizony jogász. És pont, és bármit is csinál, nem lehet más, hogy mediátor. És aztán így eltelt 10 év, kicsit több, mint 10 év, és szembe jött velem egy képzés, egy ismerősöm tanult valamit, nem is mediátornak tanult, és hogy lehet mediátornak lenni. Tehát ez így teljesen, és akkor lehet mediátornak lenni. És így akkor megnéztem, végig gondoltam, tanulni szerettem volna, hiszen közben a gyerekeim már egészen felnőttek, és akkor jött nekem az, és én egy ilyen nagyon, tehát én tanfolyamot végeztem, ami nagyon-nagyon gyakorlatias volt. Tehát, hogy nekem itt lett meg, és én rögtön indultam, tehát én levizsgáztam augusztus végén, és nekem szeptember 1-én már nyitott az irodám. Tehát, hogy én nagyon elszánt voltam és határozott.
Én nekem nem volt ennyire tudatos, hogy már nagyon régóta találkoztam volna vele, mert nem találkoztam sajnos. Viszont valahogy így ösztönösen mindig olyan helyzetekbe kerültem, hogy mediáltam, tehát hogy csak akkor még nem tudtam róla. Tehát egészen pici gyerekkoromtól, mert 2 húgom van, akik mind a ketten jóval fiatalabbak, mint én, és akkor mindig a mindenféle családi viszonyokban így én voltam az, aki hát az okosabb nagy, de hogy ezt ettől függetlenül azért ezt a szerepet sok tekintetben szerettem is, hogy akkor hozzám fordultak, akkor tudtam ezzel kapcsolatosan akár a szülők között közvetíteni, meg a kisebbik húgica között, de utána aztán valahogy az élet is úgy hozta, hogy a munkahelyemen is egy olyan pozícióban, vagy olyan területre kerültem, ahol mindig 2 társosztálynak a különböző, akár egymással ellenkező érdekeit kellett összeegyeztetni, hogy mi magunk tudjunk dolgozni a mi területünkön. És aztán nekem egy családi helyzet hozta azt, hogy elkezdtem utána olvasni, hogy egyetem milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy amit most már ugye mondtam, hogy a 30-asok sokkal ügyesebben csinálnak, de hogy hol lehet utána nézni annak, hogyha én nem hoztam annyira jó mintát konfliktus kezelésre, akkor hogy tudom ezt megugrani, hogy tudok a gyerekeim felé másképpen kommunikálni, hogy tudom a családi dinamikánkban ezt ügyesebben kezelni. És mivel erről már volt egy tudásom, amikor gondolkodtam egy picit több mint 8 évvel ezelőtt azon, hogy hát valami más szeretnék csinálni az életemben, akkor gyakorlatilag már így nagyon könnyen jött, vagy nagyon automatikusan jött, hogy hát miért ne lehetne mediációt tanulni. És akkor én is tanfolyamot végeztem, ugyanez volt vagy hasonló lehetett a megközelítésünk, hogy minél gyakorlatiasabb legyen, minél inkább tapasztalatokra épüljön a mediátor oktató részéről is, komoly gyakorlati élő tapasztalatra épüljön, és hogy én is tudjak gyakorlatot szerezni, akár ott már a képzésen, akár utána könnyedén, viszonylag könnyedén bele tudjak vágni.
Mit adott nektek azt, hogy ezzel elkezdtetek foglalkozni? De hogy a mindennapi életben, a családi helyzetekben, a munkahelyi környezetben, a szomszéddal való kapcsolatotok, a postással, mi változott? Változott valami?
Igen, abszolút. Igen. Nagyon, abszolút. Gyökeresen, ezt tudom vállalni. Amikor én tanultam, nekem 4 kamasz gyerekem volt, ami azért nem egy könnyű időszak, tehát kiskor különbséggel vannak a gyerekeim, és mondjuk azt, hogy én elég temperamentumos tudok lenni, és ez egy nagyon finom megfogalmazás annak, hogy ilyen hangosan szerettem a vitákat rendezni. Valakivel beszélgettem a múltkor, és én rájöttem, hogy én évek óta nem vagyok már hangos. Tehát eltűnt a hang, nem kell ahhoz hangerő, hogy én kiálljak magamért. Nagyon érdekes volt például az is, hogy konfliktus kezelési stílusban, én ugye 1000 évet otthon töltve a gyerekeimmel, full elkerülő voltam. Teljesen, tehát hogy szinte egy nyomokban volt más, hiszen a család alkalmazkodni kell főállású anyaként. És, de azért hangerőm az volt mellé, tehát, hogy ha borult a bili, akkor borult. Ez teljesen megváltozott, tehát, hogy most már így konfliktus kezelési stílusban például mindezőt így ilyen egy-egy pont különbséggel jellemző, nem vagyok hangos, és szerintem az a szemléletmód, ami a mindennapokban áthatja, hogy mennyire gyarló módon ítélkezünk egymás felől, minősítünk helyzeteket, nem látunk mögé. Én nem minősítek már, de tényleg nem. Ha van dolgom vele, akkor kérdezek. De nem feltételezek semmi olyat, hogy fú, akkor itt ez és ez történt, vagy az, aki azt csinált, az ilyen és olyan rossz ember, jó ember, bármilyen ember. Úgyhogy nekem ebben.
Hasonlókat tudok én is elmondani, tehát én is vállalom, el is szoktam mondani, hogy hát ha valaki 20 évvel ezelőtt találkozott velem, akkor el nem bírta képzelni, hogy én belőlem bármikor mediátor lesz, mert hogy én nem voltam elkerülő, tehát hogy én mindenbe is belementem, jókoshoz méltóan, ha szabad ilyet belehozni a beszélgetésbe, és tényleg inkább mindenért és mindenkiért is kiálltam, tehát akkor is, hogyha nem is kérték, tehát hogy én ilyen nagyon igazságbajnokaként működtem. És most így kapom a visszaigazolásokat, szerencsére most már így jó pár éve azoktól, akik ismernek, akár családtagok, vagy akár barátok, akik tényleg 20 éve mellettem vannak, hogy nagyon sokat változtam ebben. És igen, talán én is ezt emelném ki így az erőszakmentes kommunikáció kapcsán, vagy azzal megihletődve, hogy ez az előítéletesség, ez nem mondom, hogy eltűnt, mert ugye ezt szoktam is mondani, hogy úgyis mindig mindenkinek lesznek előítéletei, tehát hogy nem kell olyan célt kitűzni, hogy nincsenek. Viszont az, hogy ezáltal diszkriminatívan viselkedek-e, tehát ugye a viselkedésemben, a kommunikációmban ez előjön-e, az egy hatalmas különbség, és abban én nagyon sokat változtam. Én is azt gondolom, hogy most már egy ilyen általános kíváncsisággal, meg elfogadással tudok adott helyzetekre ránézni, meg megtalálom azt, hogy ha már a konfliktuskezelési stratégiákat említette Eszter, hogy mit mivel kell kezelni, tehát hozzá én tudom passzítani, hogy most nekem oké az, hogy elkerülőben vagyok, vagy most éppen kell addig mennem, amíg meg nem oldom a problémát, vagy itt most pont csak egy kompromisszumig tudunk eljutni, vagy alkalmazkodni, versengeni, kiállni, tehát hogy hol van az a helyzet, és ahhoz milyen stratégiát kell alkalmaznom. Ezt azt gondolom, hogy mindig van tér fejlődni, de hogy ezt az esetek túlnyomó többségében már tudatosan tudom használni.
Lassan lejár a műsoridőnk, hát nyilván nagyon sok mindenről beszéltünk, de hogy még rengeteg mindenről tudnánk beszélni. Szerintem erről a témáról mi egy olyan hetet meg tudnánk tölteni, némi hideg élelemmel, de talán térjünk így a végén arra ki, hogy azzal kezdtük, hogy mennyien ismerik. Szerintem zárjuk is azzal, hogy a rendszer, ami van ma mediátoroknak, valami szervezet, valami összefogó szervezet, valami ernyőszervezet, bárki, aki mediátor, az hogyan tud például ugye egymáshoz kapcsolódni, hogyan tudtok eszmecseréket folytatni, hogyan tudtok fejlődni. Van-e bármilyen olyan segítség, amit kapnak a mediátorok, valamilyen egyesület, szervezet, ugye sokféle képző intézmény van. Azt gondolom, hogy aki mediátor szeretne lenni, azt talál magának olyan szervezetet, ahol ezt meg tudja tenni, és aki meg elvégezte és szeretne, ugye az Igazságügyi Minisztériumban bejegyzett mediátorként dolgozni, az pedig meg tudja ezt tenni. A kettő között, vagy fölött, vagy mellett, hol vannak lehetőségek?
De azt mindenképpen kiemelném, hogy szerintem nagyon, nagyon erős ilyen jellegű tevékenységet folytat a intézet, és ott nagyon sok továbbképzésünk van, de akár eseményeket is szervezünk, ahol lehet egymáshoz kapcsolódni, mentorprogramot is indítunk, szervezünk, ahol ugye adott esetben, akinek még nincs meg ez a bátorság, amivel gyakorlatilag mind a ketten beleálltunk itt azonnal ugye a végzettségünk után, de hogy ugye van ez a vicc, ez a nem vak ez a ló, csak vakmerő, hát lehet, hogy mi egy picit vakmerően voltunk ebben benne, de hogy szerencsére felelő tudással és aztán jó tapasztalatokkal, de hogyha valaki egy picit ennél óvatosabb, meg úgy érzi, hogy még kell neki képzettség, akkor ő a mentorálásban is megtalálja a helyét. És ha egy picit kitekintünk a KEMI-ből, akkor azt gondolom, hogy az, hogy eleve van egy továbbképzési kötelezettség, az már ad arra lehetőséget, hogy más mediátorokkal kapcsolódjunk, és ővelük tapasztalatot is cseréljünk ezeken a képzéseken, vagy vannak konferenciák, ami részt lehet venni, ahol tudást is meg közösségépítést is lehet, azt gondolom, egy picit így magunkra venni.
Igen, és akkor lecsapom ezt a konferenciát, mert hogy abszolút csak kiegészítésként, hogy most már, azt most számot nem biztos, hogy pontosan tudok, talán harmadik alkalommal volt olyan konferencia mediátoroknak, ahol különféle mediációs egyesületek, szervezetek, és különféle jogrendek képviselői, tehát például bírók, jogászok is, akik szintén dolgoznak mediátorként, közös szervezésben szerveznek meg egy napot, és ez most idén már annyira szólt arról is, hogy ne csak tanuljunk, hanem kapcsolódjunk is, hogy például a konferencia végén volt egy dedikált 2 óra, ami kimondottan ilyen kellemes vacsora melletti beszélgetésről szólt, ezt hiányolják a legtöbben, ezeket a kapcsolódási lehetőségeket, hiszen amúgy meg magányos szakma a miénk, és elmegyünk képzésekre, továbbképzésekre, rengeteg van a piacon, de hogy konferencián is oké, hogy végighallgatjuk az előadásokat, de ugye menetrend van, és akkor nincs idő kapcsolódni, és most ezt idén felismerték, úgyhogy most volt idő még kapcsolódni is. Tehát ilyenekkel lehet, meg hogy kell is szerintem, mert ebből tudunk tanulni, vagy olyan esetem van, hogy föl kell hívnom Szilvit, föl kell hívnom egy másik kollégát, tudunk egymástól tanácsot kérni, természetesen a titoktartás megtartása mellett, de hogy ahhoz kellenek ezek a kapcsolatok.
Uh-huh. Utána kell menni, tehát hogy amit mondtál, hogy nem nagyon van ismertsége, én mindenkit arra buzdítanék, hogy akit érdekel, meg aki már esetleg végzett mediátor, akár csak frissen végzett, vagy egy-két éve is valahogy nem találja a kapcsolódási lehetőségeket. Jellemzően ezeknek a szervezeteknek nem nagyon van erre büdzséje, hogy ezt népszerűsítse, tehát ugye mi is egyesületként működünk, tehát én azt gondolom, hogy utána kell járni az információnak, mert sokszor a social media sem a barátunk, hogy nem úgy emeli ki ezeket a lehetőségeket, de vannak, tehát vannak konferenciák, továbbképzések, akár online kapcsolódási lehetőségek és szakmai mentorálás vagy egymás segítése, szerintem erre is biztos, hogy lehet kollégákat találni.
Mindez a mai felvétel, vagy ez a mai beszélgetés itt a rádióban is egy ilyen kapcsolódási pont volt.
Így van.
Három mediátor között. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és talán könnyű munkákat is, akkor abban talán benne van az, hogy akarnak békességben élni egymással az emberek hosszú távon is.
Köszönjük. Legyen így. Köszönjük szépen.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. A mediáció fontosságáról beszélgettünk Gurin Eszterrel is, Varga Szilviával, mediátorokkal. Egy hét múlva is itt leszek, és várni fogom önöket, tartsanak akkor is velünk. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy itt a rádióban ismétlésben. Egy hét múlva is tehát itt leszek, és lesz Lélektér Víg Vandával. Addig is kellemes rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.